Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, van jó pár felgyűlölt téma, nem sikerült teljesen kimondanom a szót, de értitek, és ami azt illeti, hamarosan jövünk majd egy pánikgombbal és egy rukivacsal, úgyhogy nyilván a sok felgyűlemlett téma közül e két adásban elég sokat kitárgyalunk, de van a másik fele, és Hot Topics néven most őket szeretnénk elétek tárni, úgyhogy lehet, hogy ez nem lesz olyan nagyon hosszú adás, de remélhetőleg egy jó beszélgetést hallhattok majd. Ez a mai tervünk, és hát az, hogy mivel kezdjünk, én arra gondolom, Zoli, hogy egy picit kezdhetnénk Karl Anthony Towns-zal és a Minnesota Timberwolves-zal, már csak azért is, mert egészen biztosak lehetünk benne, hogy őket a pánik gombadásban majd nem nagyon halljuk, és talán úgy lehetne feltenni a kérdést, nem, hogy a Karl Anthony Towns-zal súlyosbított vagy felálló Minnesota Timberwolves is működik-e? Elhiszed-e ezt, Zoli, például?
Én ezt kezdem elhinni, hogy az alapszakaszban működhet, és majd beszélünk a konkrét okokról. A playoffot nyilván akkor fogom elhinni, hogyha bejutnak egy konferencia döntőbe, de én a Karl Anthony Towns-szal kiváló alapszakasz csapat lehet a T-Wolves dolgot, abszolút megveszem kilóra ezen a ponton, független attól, hogy még mindig relatíve kicsi mintáról beszélünk, bár nyilván a tavalyi szezonról is fogunk beszélni, meg arról, mert az az igazán érdekes itt, hogy mi változott a tavalyi szezon óta ebben a dinamikában, ami nem csak, de nagy részt ugye a Gobert Towns dinamika.
És szerintem talán a legeslegfontosabb, amivel kezdenünk kell, és nyilván ez nem lesz nagy megfejtés azok után, hogy a kedves hallgatók tőlünk is hallhatták, és mindenhol szerintem olvashatták, hogy a Minnesota Timberwolves mennyire jó védekezésben, hogy igen, Karl Anthony Towns és Gobert külön is és együtt is tud működni védekezésben. Most nem is olyan régen, azt hiszem két napja néztem a legutóbbi Wolves meccsemet, most már egy ideje rájuk vagyok kattanva, mondanom sem kell, és azt láttam, hogy Karl Anthony Towns, amikor egyedül van a pályán, akkor végül is dropbacket védekeznek. Ami ugye az volt, amitől elmentek, az, ami évekig nem működött. És most tulajdonképpen, hogyha megnézi az ember, akkor nem ezek a legjobb defensív line-upjai a Wolvesnak, de egyáltalán nem arról van szó, hogy halomra lehet támadni a gyűrűt. Miért? Azért, mert amit Chris Finch el tudott érni Townsnál, az az, hogy az a lényeg, hogy ott legyen a gyűrű körül, feltegye a kezét, ne ugráljon el, ne próbáljon mindent leblokkolni, egyszerűen csak a magasságával próbálja megvédeni a gyűrűt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés Karl Anthony Towns felfogásában, egyáltalán hozzáállásában. Ő neki azért nincsen olyan fantasztikus, hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mondják néha ezt defensive IQ-nak.
Vagy ez a court awareness, az egy jó kifejezés erre, hogy pontos érzi, tudja, hogy hol kell lenni a pályán, és mi történhet. Ebben nem igazán jó Towns.
És ebben még most se annyira jó, tehát ezt azért gyorsan hozzátenném, de azért nagyon-nagyon jó perimétervédők veszik hirtelen körbe. Ugye itt azért nézzük meg a padot is, hogy itt mondjuk Nickeil Alexander-Walker, vagy éppen Troy Brown Jr., ezek jó védők, nagyon. Tehát, hogy itt tényleg jó védők vannak, és ennek igazából kezd meglenni az eredménye, mert lehetséges, úgy látszik, Towns köré elfogadható, és minden más line-upba pedig rohadt jó védekező potenciál tenni, vagy védekező teljesítményt tenni. Gobert és Towns együtt az egy nagyon érdekes dolog, mert elég gyakran védekezésben Gobert játszik négyest, ami teljesen logikus, ha belegondolunk, és ugye a mai NBA gyakorlatilag másfél-két éve erről szól, hogy a legjobb besegítő védőd, a legjobb blokkoló védőd, ő legyen az, aki a leggyengébb támadót fogja, hogy be tudjon segíteni a palánk alatt, hogy be tudjon húzódni. Csak ugye az egy nagy különbség tavalyhoz képest, és szerintem ezt is hangsúlyozni kell, hogy hát tavaly még a Rudy Gobert defense-t akarta megcsinálni minden esetben a Minnesota Timberwolves, és azt mondta, hogy hát akkor Towns majd fog valakit szépen a periméteren, és most is előfordul, ez nem mondom, de leginkább az van, hogy Towns fogja a centert, és Rudy Gobert érkezik besegíteni, és nagyon működik. És az az érdekes, hogy amikor viszont csak Gobert van a pályán, akkor is néha meghúzzák ezt. Ugyanis Naz Reid fantasztikus, fantasztikus szezont fut, és hogyha mondjuk Reid és Gobert van együtt a pályán, akkor bizony ugyanúgy meg lehet ezt csinálni. Tehát a régi jazz recept az már eltűnőben van, hogy ide nekem a bárkit, aki bejön a festékbe, amit az Indiana folyamatosan még mindig csinál Miles Turnerrel, és hát látjuk, hogy milyen eredménnyel, semmilyennel. Szóval, hogy itt teljesen megváltozott a dinamika. Én talán ezzel nyitnék. Zoli, te még mit tennél ezekhez hozzá?
Ezt nyitásnak mondod, igazából már szinte mindent érintettél, amiről beszélni akartam, de egy picit talán mélyebb rásatunk. Egy dolgot nem említettél, és ez is fontos faktor, az, hogy Anthony Edwards idénre abszolút felvállalta, beleállt abba, és ezt verbálisan mondja is, ezzel is valószínűleg még nagyobb súlyokat helyezve magára, hogy ő az egyik legjobb two-way dobóhátvéd akar lenni, és egy olyan játékos, akit a pálya mindkét oldalán tartanak. Ez egy fontos szempont szerintem, hogy Edwards sokkal nagyobb elánnal, sokkal több energiát belefektetve védekezik. A másik pedig természetesen az, hogy Finch, akit egyébként a liga egyik legkreatívabb edzőjének tartanak, valóban elengedte azt a tavalyi rendszert, ami arra épült, hogy tényleg Gobert felé terelünk mindig mindenkit, és majd ő megoldja. Ez egyszerűen nem működik itt. És ebből mentek át, nyilván a keret tavaly is hasonló volt már, de amit el tudtak még érni, az azt, hogy ezeket a nagy wingspanner rendelkező játékosokat jól párosítják össze a pályán, és jól line talált ki a cseréknél is Finch. Itt nyilván említeni kell természetesen McDaniels-t, de említeni kell az általad is említett Reed-et, és én azt gondolom, hogy Nickel Alexander Walkert is, aki ugye 6 láb 5 magas, ilyen 195-6 centis, de ő is be tud szállni most már ebbe a védekező rendszerbe, ami idénre egy nagyon jó védekező rendszer lett. És nyilván ez még ma is azért inkább arra épül, hogy próbáljuk, ha lehetséges, akkor Gobert felé terelni az ellenfelet, és Towns tényleg abban lett idénre nagyon jó, hogy a kisebb játékosok előtt jobban ott tud maradni lábbal, legalább annyira, és egyébként ez mindig erőssége volt, legalább annyira ott tud maradni előttük, hogy vagy zavarja a dobását, vagy befelé terelje őket. Amikor ugye ő a pick and roll védő, az elsődleges pick and roll védő, akkor ahogy mondod, drop back-et játszanak, és visszalép, viszont tényleg neki az erősség az, hogy ő egész gyorsan tud onnan is még kiérni a támadókra, és például a Warriors ellen volt egy ilyen jelent, ahol a abszolút drop back-ből jól oda tudott érni. Igaz, hogy egy nagyon-nagyon erősen szenvedő Klay Thompson ellen, akit nyilván említeni fogunk a pánikadásunkban, de kiért rá, és meg tudta zavarni a dobását, és ez működik idén, és nyilván ez sok kirakós darabka, ahogy említettem, Edwards javuló játéka, nyilván McDaniels is még jobb védő lett, a már nagyon jó alapjaira folyamatosan fejlődik, 22-23 éves. Gobert pedig van még fizikailag annyira jó, 30 körül is, 30 felett már, ugye 92-es, hogy megoldja még ezt, és ez a rendszer idén még nagyon jól működhet az alapszakaszban. Vagy a play-offban mennyire fog jól működni a Towns-Gobert duo, azzal kapcsolatban nekem vannak kétségeim, de nem kell ennyire előre szaladni. Az alapszakaszra, ahogy mondtam, én abszolút megvettem kilóra ezt a csapatot most már, és még nem jelenteném ki, hogy a Denverrel ők fognak harcolni az első helyekért, mert ahhoz még korán van, de azt már valószínűleg kimernem jelenteni, hogyha nem lesznek súlyos sérülések, szerintem a hazai pálya meg lesz ennek a csapatnak. Ekkora minta után ezt már azért kijelenteni.
Azon röhögtem magamban, hogy majdnem azt mondtad, hogy azt még nem merném kijelenteni, hogy Denverrel ők harcolnak az első helyet, de hogy az OKC-vel, azt már igen.
Az biztosan.
Az nem akár lehet volna.
Nem lehet leírni az OKC-t, mert gyenge kezdés után most ők olyan szintű shootingot mutatnak, és ma tudom, hogy nem beszélünk róluk, de az egész csapat olyan sokoldalú dobó hatékonyságot mutat be Csettel az élen, és természetesen Sája, hogy az egészen félelmetes.
Igen, róluk biztos, hogy azért részletesebben beszélünk. Szerintem benne lesznek az első overreactionünkbe, ami szintén közeledik. De beszéljünk egy picit akkor az Estimated Plus Minusról a Minnesota kapcsán, és akkor ez egy jó átvezetés arra, hogy a kedvenc advanstatunk kijött végre, és hogy most már lehet nézegetni. Ugye az Estimated Plus Minus teljesen egybehangzóan gyakorlatilag a legjobb, vagy a Darkóval együtt a legjobbnak tartott ilyen egyszámos mutató, ami rögtön kétszámos lesz, hiszen a defense offense-t bárki láthatja benne. És ami nagyon jó, hogy ugye csapatvezetők, csapatstatisztikusok, tehát olyan emberek is mondták erre a statra, hogy na igen, ez jó. Ez korábban azért nem hangzott el a hőskorban, az ESPN Real Plus Minus-ával, meg stb. Tehát akkor a csapatoknak már megvoltak a saját kis ilyen értékelőrendszereik. Az IPM-et azért nagyon széles körben megdicsérték. És nagyon érdekes, hogy kifejezetten védekezésre rászűrve, Jaden McDaniels áll a legjobban, plusz 1,8-al az egész, tehát a Minnesota-ból, és akkor utána 1,7-tel Kyle Anderson. Tehát azért itt a padról is, mint említettem, rohadt jó védők jönnek, és Kyle Andersont valamiért nem említettem. Nyilván még zajos ez a stat, tehát itt vannak olyan játékosok, akiket úgy várjuk, hogy lejjebb mennek, például Julius Randle mondjuk, hogy egy példát mondjak.
Kyle is amúgy a slow-mo is beleillik annyira ebbe a nagy wingspannel rendelkező játékos archetípusba, amivel itt a Wolves ugye építi ezeket a nagy line-upjait, és az a durva, hogy ők most már meg tudják azt tenni, és azért ez tényleg ritka. Még talán a Raptorsnál sem emlékszem ilyenre, mert nyilván a Raptors, aki szintén ugye ez a wingspan hátán wingspan dolgot nyomtátok, ott se tudtatok feltétlenül, mert ott egy Freddy-t is azért be kellett játszani, neki is volt egy szerepe, meg nyilván ott volt Lár is. Szóval itt olyan szinten megvan ez, hogy tényleg egyedül talán Conley az, aki nem ez a szörnyeteg kategóriába tartozik, és tényleg ilyen játékosok vannak, mint a Naz, meg ugye Slow-mo is, akik mindenkinek nagy wingspanja van, és nagy játékosok, és ezzel most nagyon jól tud működni ez a védekező rendszer.
Ez pontosan így van, és folytatnám a felsorolást, hogy a következő Minnesota játékos az Rudy Gobert, plusz 1,4-jel, és plusz 1,4-jel rögtön alatta Karl Anthony Towns. Szóval működik. Működik az ember, ugye ez a stat, ez azért nagyon-nagyon sokat kiszűr a box plusz-minuszból, tehát nyilván itt még az elején azért vannak torzítások, de itt is jól mutatja a dolgokat az, hogy mennyire együtt van Towns és Gobert. Én azt mondanám, hogy ez a csapat még egy ilyen hatalmas előnye, hogy döbbenetesen nagyok. És itt a wingspanről te már megemlékeztél, de azt is nézzük már meg, hogy így méretben. Tehát itt 5-ös, 4-es poszton, de 3-as poszton is McDaniels, rohadt magas, 2-es poszton Anthony Edwards, elképesztő. És most nem csak magasságra gondoljunk, hanem hogy ugye ő milyen erős, szintén egy elég nagy wingspannel, és akkor még Nickel Alexander Walker 1-es posztra nézve, de még 2-es posztra nézve is atletikus, hosszú, és valóban tényleg csak Conley a kivétel. Tehát itt azért a Denvernél is láttuk, hogy mekkora előnyt jelent, hogy hatalmas vagy, hogy sokkal nagyobb vagy, mint a többiek. Ez általában nem jelentett előnyt, főleg a Golden State-es időkben, amikor ugye mindenki small ball fele ment, de általában azért nem jelentett előnyt, mert nem voltak kellően mozgékonyak ezek a nagy emberek, de a Denvernél láttuk, hogy milyen az, amikor mozgékonyak, és amikor minden poszton hatalmas tudsz így lenni. Na és azt gondolom, hogy ezt a receptet a Minnesota is tökéletesen viszi tovább. Estimated plus minus. Zoli, kijött a stat, mi volt az, amire felkaptad a fejed? Úgy egyébként ebből majd átkötve beszélgessünk arról a két kimaradóról, akit a korai MVP listánkban nem tettünk be, LeBron James és De'Aaron Fox. Ők is jól állnak, és magasan, de azért tegyük hozzá, hogy Joker és Embiid a sorrend ebben a pillanatban, Estimated Plus Minusben, és Halliburton pedig Shai Alexander mögött a negyedik, tehát hogy az MVP listánkkal nem is rosszul jósoltuk meg, Steph Curry egyébként LeBron James után a hatodik, tehát hogy nem rosszul jósoltuk ám meg azt, hogy körülbelül hogy áll ez a sorrend, pedig akkor még nem jött ki az IPM, és erre valamennyire büszkék lehetünk. Na de mi az, amire felkaptad a fejed? Szerintem a kedves hallgatók is felkaphatták arra, hogy az egyik top 3-as játékosunkat például egyáltalán nem említettem meg itt az első hatban.
Chat nyilván azért meglepő, ennyire magasan, bár űrstatokat hoz eddig, és abszolút, én azt kimerem jelenteni, hogy nagyon komoly shooting luckkal dolgozik együtt. Engem nagyon-nagyon meglepne azért, hogyha, bár ő maga elmondta egyébként, és ez nagyon tökös volt tőle, és nagyon tetszett, hogy ő szerintem nem lehetetlen, hogy az első szezonjába belépjen már az 50-40-90-es klubba, de hát ahol ő most van, az nem belépés lenne, hanem így konkrétan nem is berúgná az ajtót, szerintem, hanem befejelni az ajtót. Tehát még a berúgásnál is, ami látványosabb módon, mert 56,5%-a dob a mezőnyből, és 46%-a triplázik. Mondjuk a büntetőzés az épp, hogy megvan, ugye 90. Bár ez is igaz, mert ugye 0,7% az nem olyan kevés, 90,7%. Szóval ő mindenképpen meglepő, bár én ugye, ha jól emlékszem, én abszolút első helyen vittem volna előtt, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon-nagyon sokat vártam tőle, és tetszik az, hogy merik, mint periméter játékos használni támadásban, és védekezésben igyekeznek nem nagyon nehéz helyzetekbe hoznám, ugye neki az, hogy egy nagyobb játékossal kell egy az egybe védekeznie, jól tudja az ő jó kis besegítő védekezését játszani. Amúgy nem meglepő igazából.
Bocs, mondjuk már be, hogy top 10-ben van Chet Holmgren, EPM-ben, hogy
top 10-ben van.
Ez a brutális, van. Igen.
Konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. igen. Scottynak nagyon örültem, annak ellenére, hogy még mindig nem tökéletes minden, és vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatban többet várnánk tőle.
Scotty Barnes-ról beszélünk, és Scotty 6. Barnes-ról, igen.
Igen. Egyébként a többi nem meglepő. LeBron kicsit meglepő, hogy ilyen magasan van. Tavaly ugye, ha jól emlékszem, nem volt már top 10-ben EPM-ben, de majd kijavít valaki, a tévedek. Steph helye nem meglepő, Haliburton nem meglepő, Shai nem meglepő, Jokic, Embiid nyilván nem meglepő, és ami talán még meglepő, hogy Térum kicsit alacsonyabban van, és Luka is alacsonyabban van, ugye Térumot követi 3-4 helyen lemaradva. De egyébként, ha megnézzük a top 20-at, azért mindenki nagyjából ott van, akinek ott kéne lenni. Annyi, hogy Kawhi talán, aki meglepő módon nem, és talán Anthony Edwards viszonylagos alacsony helye ahhoz képest, hogy mennyire jónak tűnik ő is, és mennyire jó a Wolves, az esetleg mi meglepetés. Erre én azt mondom, hogy tényleg még ez ilyen korai dolog, még várjunk ezzel, és majd mondjuk, ha megnézzük 25 meccs után, akkor lehet, hogy még inkább egyértelműbbé válik az, hogy például mondjuk Luka feljebb megy, Tédum is feljebb megy akár, lehet, hogy Chet kicsit lecsúszik, lehet, hogy Scotty lecsúszik, és akkor egy még inkább egy tényleges top listát, vagy ranglistát tükröző dolgokat fogunk majd látni.
Igen, de közben meg azt néztem, tehát ugye nyilvánvalóan Torontóból az első pillanattól az utolsóig mindent láttam, és azt néztem, hogy Scotty Barnes idén védekezésben, ebben a besegítő szerepben tényleg ilyen brutális, elképesztő impactet hoz, és például az ő magas helye ennek köszönhető, nem a támadásbeli hatékonyságának, vagy mondjuk impactjének. A másik pedig, hogy számomra Anthony Edwards nem annyira meglepő, neki még mindig probléma van azért a dobás kiválasztásával. Hogy is mondjam, csak nem jár a csillagokban a Minnesota támadó ratingje, amikor ő pályán van, tehát ilyen szempontból nem volt annyira meglepő, de Kawhi igen. Hamarosan beszélünk majd arról is, hogy mi megy a Clippersnél, úgyhogy nem akarom lelőni itt a poénokat. Azért van itt egy játékos, akit nagyon-nagyon messze kell keresnünk, pedig ő rendszeresen top 10 környékén van EPM-ben. Mit gondolsz Anthony Davisről?
Nem meglepő abban a szempontból, hogy ugye felmerültek olyan hangok is, hogy a fittsége, a fizikai állapota nem tökéletes. Például a Sacramento elleni meccs után ugye az gyakorlatilag borzasztóra sikeredett nála. Akkor azért egy olyan sorozatban volt épp a Lakers, hogy 6 meccset játszottak 10 nap alatt, de az igazság, hogy nem néz ki jól úgy egész szezonban. Ugye van egy csípős sérülése is, ami gyakorlatilag belejátszott a dologba. Ő maga azt mondta, hogy nem miatt van, de ugye énkor a játékosok nyilván lesöprik ezt a dolgot, és nem fogják a sérüléssel, mert hát csak azért sem, mert ha valamikor a sérüléssel fogod, akkor nyilván ezt tudják mások is, az ellenfelek is, hogy neked ott az tényleg valami nem stimmel, és akkor kap mondjuk egy olyan megtámasztást, egy lepattanóira arra az oldalra, egy kizárást, úgyhogy nem néz ki jól Davis, és ebből a szempontból abszolút nem meglepő, hogy hol van ilyen 30-on kívüli helyen van, ugye, az EPM-ben?
Konkrétan rá kell keresnem egy pillanat.
Lent van nagyon a listán, szóval nem...
Konkrétan Anthony Davis 43.
Az kemény. Egyébként a boxscore statjai rendben vannak, de hát ő álmából felkeltve is átlagol egy 20-10-et, most ugye 22-11-nél van idén, 60%-os TS, tehát arra is mondhatod, hogy jó, bár ugye mai ligában már nem elit, de ha nézed a meccseket, akkor érzed, hogy valami nem stimmel, és egyébként most, ha boxkostatokat is nézzük, az is azért jelentős visszaes, és abban is tavalyi szezonhoz képest, ami ugye kevés meccs miatt nem lehetett mondjuk top 5-ben az MVP listán, egyébként azért ő rohadt erős alapszakasz hozott az előző évben, nagyon komoly impacttel, nagyon komoly hatékonysággal, annyi, hogy a triplája eltűnt, most már így az elmúlt 2-3 évben, de azt leszámítva egy domináns 2-way center volt, és sokan elmentek egészen odáig, hogy a második legjobb center, akár még Embiidet is megelőzve, én mondjuk ezzel nem értettem egyet, de az idei év eddig egyértelműen neki visszaesés, de mondom, szerintem nem azért, mert ő lusta vagy bármi, vagy mentálisan nincs ott, hanem egyszerűen nem 100%-osan egészséges sajnos már megint.
És van egy olyan érzésem, hogy az IPM, ahol még zajos, és ami miatt majd 2 hónap múlva érdemes lesz visszanézni, az a védekezés. 2 példát hagy mondjak, eléggé lent van ezen a listán 3 olyan játékos, aki az IPM-be top 10, top 15 környékén szokott lenni, Draymond Green minuszos védekező impacttel, szóval ezt azért mindenképp érdemes lesz nézni, mert nála szerintem ez a hogyan öregszik, szépen öregszik, nem szépen öregszik kérdés, ez elég aktuálisnak tűnik. De hagy mondjak 2 fiatal, Jaren Jackson Jr., aki azért is lent van ezen a listán, mert jelenleg támadásban nagyon nehéz a Grizzliesbe pluszosnak lenni, de azért is, mert védekezésben plusz 0,2-es, ami nevetséges tőle, és Ivan Mobley például nincs benne a 40-be, pedig ugye ő azért tavaly top 10 környékén volt szinte egész évben. Az ő védekező impactje sincs még ott, ahol várjuk, úgyhogy szerintem azért még valószínűleg picit zajos ez a lista, de már 1-2 trendet biztosan elkaptunk most, amit hogyha 2 hónap múlva visszanézzük, akkor azt már nagyjából tudjuk igazolni. Van-e még bárki más az IPM listán, Zoli, akiről beszélnél, vagy mehetünk LeBron Jamesre?
Szerintem mehetünk LeBronra, ugye Giannis most nagyon jól kezdett a játszani az elmúlt 4-5 meccsen, ő lesz ma még feljebb, ugye jelen pillanatban nincs benne a 10-ben. Szengűnre leszek kíváncsi, hogy mennyire tudja majd ezt az előkelő helyet megtartani. Egyébként más így nem ugrik nekem le a listáról nagyon, vagy ugrik ki. Visszatérhetünk erre szerintem mondjuk egy hónap múlva.
Hát vagy akkor már inkább az általam kétszer is említett 2 hónap múlva.
Az is jó,
hagyjunk rá időt. Jó, LeBron James viszont 5. ezen a listán, és LeBron James az elmúlt másfél hétben mutatott játéka, az a legszebb ilyen öreg James napokat idézi, ami azt illeti, LeBront kicsit azért is hagytam le én az MVP listámról, mert amikor még felvettük, akkor ennek a springnek úgymond még csak az elején volt, akkor például még 24 pontos átlaga volt, és már akkor is meg kellett volna említeni, mert Paul Georgehoz mondhatjuk, hogy hasonló számokat hozott, kicsit jobb assziszta, kicsit jobb lepattanózással, úgyhogy azért mentségem nagyon nincsen. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a Lakersnek a nagyon csalódást keltő startja utáni feltámadását, az szinte egy személyben LeBron vezérli le. Tehát, hogy az, ahogy Reeves végül a padra visszakerült, az, ahogy egyszerűen nem képesek megtalálni azt a winget, aki bekerülhetne, és ott is maradhatna a kezdőben, mert ugye Turin Prince meg Cam Reddish is próbálkozott, de hogy is fogalmazzak csak, egyikőjüknek sincsen garantálva a playoffban a kezdőhely, és akkor még finom voltam. Az, hogy Anthony Davis-t próbálják megint 4-esben játszatni, de ehhez akkor fent kell lennie egy olyan centernek, akit lehet, hogy mondjuk James-ékot dicsérnek, hogy hát igen, Jackson Hayes-t ezért hoztuk, meg nem tudom, de azért, meg Christian Wood, de azért itt vannak problémák elől-hátul, ezzel a két emberrel, még Wooddal is, és még elől is egyébként. Szóval, hogy emellett James ilyen játékot tud mutatni, és ilyen hatással van a csapat sikerére, az félelmetes tény, és most én egy MVP listába nem dobnám be azt, hogy James hány éves, mert nem ahhoz képest kell MVP-nek lenni, hogy hány éves, de a James-t mennyire csodáljuk listára, viszont egyszerűen felveszem ezt az időszakot, hogy így 38 évesen valaki ezt csinálja.
Igen, és ugye egy hónappal gyakorlatilag a 39. előtt, tehát már majdnem 39 éves. Meg hát ugye a kilométer a lábokban ez a 20. szezonja? 21.
Hát ugye 21. 2003-as draft, úgyhogy 21. igen, és hihetetlen.
Abszolút, és tényleg meg kellett volna említenünk, mert az oké, a top 5-be talán még most a 3-as winning streak után és a remek játéka után sem raktam be feltétlenül, de mondjuk a top 8-ba már igen, ha ma vennénk fel az MVP adást, és már akkor megemlíthettük volna, mert ugye, bár főleg itt ha most téged így bedobhatlak a busz alatt, azt hiszem, hogy te hoztál több nevet, mint 10. Én azt hiszem csak 10-et.
Igen.
Szóval ott vagy a busz alatt, bocsi. A Lakers mostanában jól néz ki. Hozzáteszem, hogy a schedule azért az elég gyengus volt, és ez sajnos nem biztos, hogy változik a mai éjjeli meccsen majd, mert a Mavericks ellen játszanak, amelyeknek jó mérlege van még mindig, de ugye tudjuk, hogy a védekezés az gyakorlatilag ezersebből vérzik. Lehet, hogy megint egy ilyen 130 pont környékén lesznek, mert ugye a Lakersnek egyébként idén a támadó játéka az nagyon-nagyon hullámzó. Most a Jazznek ugye felraktak 131 pontot, de ők inkább azért a meccseiket ilyen 102, 106, 107, 108 pontot dobban nyerték meg, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudunk kihozni kihozni ebből a támadójátékból.
Igen, lehet, hogy itt inkább a Jazz volt a ludas, mert nekik viszont 136 dob az, aki arra jár kis túlzással, tehát hogy igen.
Igen, Jazz meglepően pozitív értelemben rossz idén eddig, és bár nem lesz erős draft, de ők ott lehetnek tényleg, majd küzdhetnek szépen a Spurs-szel, meg a Spurs is most jön nagyon gyenge, mert arról is beszélünk pánikadásnál, meg Wembynél, hogy kell a pánik gombot nyomni. Szóval nyilván a Wizardsot akartam még mondani, akik azért nagy valószínűséggel ott lesznek majd. A Lakers egyébként, ugye, ahogy én mondtam a szezon előtt is, a támadó játéka az, amelyik számomra nagyon-nagyon kérdéses jelen pillanatban, 22-ek tudnak ennél sokkal jobbak is lenni, szerintem benne van a potenciálban ebben a csapatban.
Sokkal?
Olyan 14. 5. helyre szerintem fel tudnak érni, és az egy top 10-es védekezéssel meghintve már oda, talán oda nem kerülhetnének, azt hiszem, harmadik vagy negyedik helyre jósoltad őket?
Én a harmadik helyre jósoltam őket.
Ahhoz ez lehet, hogy kevés egy 15-ös, 15-16-olik támadójáték, tehát ahhoz valószínűleg kéne. De hát floor spacing nem lesz basszus, tehát ez honnan lesz floor spacing hirtelen?
És hogyha a Christian Wood-tól, akkor meg másik oldalon vagy bajba, igen.
Akkor másik oldalon valószínűleg ilyen. Tehát alapvetően ez egy hibákkal teli csapat még mindig, problémákkal teli csapat még mindig, de LeBron fenomenális, és tényleg, ha azt hozzászámolod, tudom, hogy ilyenkor nem feltétlenül kell, mert ugye mi is azon a véleményen voltunk már az elmúlt években ilyenszer, hogy igen, nagyon jó LeBron, ha azt nézed, hogy 38 éves, ha azt nézed, hogy 37 éves, és mi is sokszor azért már ilyen kontextusban beszéltünk róla az elmúlt egy-két évben, de ez az idei, eddig legalábbis, aztán majd megnézzük, hogy mennyi benzin marad benne, de eddig advanced statok terén, szemtesztre, mindenre elit, tehát nem is feltétlenül top 10 csak, hanem még akár top 5 környéke, ha fogalmazhatunk így. Nyilván ezt ma mondanám az elmúlt egy héttel is, de nem számítok arra, hogy ez így marad, viszont lehet, hogy legit módon top 10-es játékosként említjük majd LeBront megint mondjuk a szezon második felére is, ami tavaly azt hiszem már nem így volt.
Nem, nem, és meglepődnék, ha így lenne. Mint ahogy Steph Curry-nél is most már évek óta látjuk azt, hogy az első másfél-két hónap az még mindig brutális, és jó esetben a playoffra vissza tudja hozni magát, de persze neki a kevésbé brutális hónapja is top 10-esek, csak van egy gyanúm, hogy LeBronnál is ezt látjuk, viszont nem biztos, hogy ezt látjuk De'Aaron Foxnál. Másik feltámadó csapatunk a Sacramento Kings a szörnyű kezdés után, és hát most, tavaly azért tényleg jogos volt amellett érvelni, hogy Sabonis ennek a motorja. Most jelen pillanatban viszont azt lehet mondani, hogy megfordult a tavalyi trend a plusz-minusz, vagy az on-off mutatókkal is, mert tavaly az volt, hogy csak Sabonisszal jó volt a pályán nagyon a Kings, csak Foxszal viszont nem. Most viszont fordítva van, most csak Sabonisszal nem túl jók a pályán, viszont csak Foxszal szuperek, és együtt persze nagyon nagy impactet tudnak. Első számú emberre lépett elő De'Aaron Fox, abszolút látszik a statisztikáin is, és amit szintén tavaly, de már kicsit tavaly előtt is megfigyeltünk nála, hogy védekezésben is kezdi azt a potenciált beváltani, ami benne van. Én szerintem most sem érheti igazán szó a ház elejét, noha nyilván a Kingsnek a védekezése az sose lesz top 5-ös, tehát hogy erről azért nem érdemes álmodni. Ott egyébként nagyon érdemes nézni Keegan Murray fejlődését. Tehát Keegan Murray-nek csak a statisztikáit nézi az ember, akkor nem azt mondja, hogy hú, mekkorát ugrott a második évére, viszont hogyha néz az ember Kings meccseket, akkor abszolút ő fogja általában az ellenfél legjobbjait, és egészen elképesztő hatékonysággal. Erről egyébként Kings Drucker barátunk, Sipos úr küldött is nekem egy külön kivágott videót, ami csak ezt elemzi. És hát
nekem
az
is
meg...
elküldte.
Az a lenyűgöző
segített volt. Segített a felkészülés.
Igen.
Nagyon jó, igen.
Beszéljünk Foxról.
Igen, de bocs, azért.
Igen.
De annyit még tegyünk hozzá, hogy ha már említettük Murray-t, hogy mennyire jó védekezésben, akkor tegyük hozzá, hogy eddig mennyire szar támadásban itt én, mert borzasztó eddig.
Igen, viszont azért, tehát abba várod azt, hogy ez kiegyenesedik.
Persze, mert... most jelen pillanatban 39%-a dob a mezőnyben, és 28%-a triplázik. Az egy csávó, aki tavaly 41%-a triplázott.
És neki valójában még mindig az lesz a szerepe ebben a csapatban, tehát az, hogy most betörjön, meg nem tudom, nem. Még ő egyelőre dobja el a triplákat. Na de Fox. Szóval De'Aaron Foxnál én azt látom, hogy az a játékos, akit évekig vártunk, és akiről kezdtünk lemondani, azt idén eddig láthatjuk. Tehát ez nagyjából Foxnak az a maximuma, amire gondoltunk, amikor volt egy nagyon jó második éve, azt hiszem, és amikor azt elemezgettük, hogy ebből a játékosból mi lehet, azt láthatjuk most. Elképesztő továbbra is a sebessége, de én azt gondolom, hogy fél pályán tavaly is hatalmasat lépett előre, és idén talán ez még fokozottabban igaz. Az, hogy ő jó betörő játékos, ez a Shai Gilgeous-Alexander és Tyrese Maxey típusú betörő játékos, ez talán nem volt még meg. Mármint ő jó betörő játékos volt korábban is, de az, hogy ennyire, az még nekem legalábbis nem volt meg, és nagyon jól osztogat belőle. Én azt hiszem, hogy egy picit ilyen hibrid, mert az ő triplázása olyan, hogy egyszerűen egész év kell, hogy elhidd. Azért az elmúlt évek tapasztalatai alapján szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, de az, hogy mondjuk bele tud állni kicsit ilyen, néha ilyen Jamal Murray-s triplákba is, amikor már tudod, hogy el kell dobni, és ha nem is ilyen Harden-es visszalépős tripla, de mondjuk egy dobócsel után maga biztosan beleáll, ezek is nagyon-nagyon jót tesznek neki, illetve az, hogy ő tényleg nagyon kell félni attól, hogy elindul, hogy az első lépésével megver, és ezért azért máshogy védekezel rajta, mint teszem azt egy, nem tudom, Jalen Brunsonon vagy egy Darius Garlanden. Tehát, hogy nagyon jól használja ki most már a gyorsaságát úgy, hogy nem mindig a gyorsaságával teszi ezt, hogyha így ezt meg lehet fogalmazni.
Részben egyetértek veled, abban nem feltétlenül, illetve mondhatod, hogy neked ez kicsit új volt, hogy a hatékonyan támadja a gyűrűt. Idén egyébként nem fejez jól eddig be a gyűrű közelébe, tehát az a durva, hogy úgy hozza ezt a már most is egyébként jó gyakorlatilag 60%-os TS-t, hogy kifejezetten rosszul fejezedik be a gyűrű közelében. Idén 0 és 3 láb között 58,6%-kal fejez be, ami...
Az hát, tőle gyenge, igen.
Nagyon gyenge, tavaly 80% felett volt konkrétan.
Igen, csak nálam mondjuk talán nem ezt kell nézni, hanem az, hogy ez a floater range, tehát hogy ő a floatert meg a középtávolit most eléggé gyilkos módon dobja.
Igen, a 3 és 10 láb között 61%-kal az jobb, az karrier csúcs lenne masszívan, tehát a floaterbe még ott mondjuk lehet visszaesés. A gyűrű közeli befejezésekben viszont biztos, hogy fel fogja volni jelentősen, és azért ő elég sokat fejez is be a nulla láb környékén, tehát nála nulla és egy láb környékén ugye ezek a félzicserek. 10 és 16 láb között ugye 54%, ez nagyon jó, ez a rövidebb középtávoli, ahonnan abszolút nem jó az a 16 láb és a 3-as közeli, de onnan kevés kísérletés volt, hogy ezek a nagyon távoli, nem is feltétlenül már, hát középtávoli végül is, mert nyilván tripla és a amúgy, festék között van.
Igen, de Durant-en és DeRozan-on kívül hosszú távon innen senki nem jó. Ezt szinte ki nem, lehet jelenteni.
Nem. A mai ligából nem nagyon, igen. Ami nála a legkomolyabb változás eddig idén, az egyértelműen a tripla. Ugye De'Aaron Fox az a játékos volt, és még mindig így védekeznek rajta valószínűleg, hogy az elzárásnak ugye alá tudtál menni, és nem kellett feltétlenül felül megkerülni. Idén eddig nem csak a kísérletek száma miatt, ugye 9,2 ez masszív karriercsúcs lenne, hanem az értékesítés hatékonysága is, az 37,5%. Ő második évében egyébként, és valószínűleg nem arra az évére referáltam, mert akkor még nem ugrott olyan nagyot, harmadik évére ugrott nagyot, ugye 45-ről 48% a mezőnyből, és 19 pontról 24-et átlagolt, viszont a triplája ott elment. Tehát a Foxy-nak a triplája az egy nagyon érdekes anomália, mert tényleg akár borzasztóról lehet nagyon jó a következő évben, és aztán megint visszaugrik borzasztóra. Tehát ilyet nem nagyon látsz, csak tényleg csak mondjuk egy Jimmy Butlernél látsz ilyen ugrásokat, hogy a második évében 3 kísérlet felett 37%, utána 4,1 kísérlet 29%, aztán megint 32%, majdnem 6 kísérlet már, aztán megint visszaugrik 29%-ra, és tavaly ugye 32,4% volt. Tehát ez a nem hagyhatott teljesen ott üresen, de azért nem Fox feltétlenül tapadni rá. Ha egy De'Aaron Fox rámegy a triplát, akkor jó vagy. Na idén ez eddig abszolút nem igaz. Nyilván a nagy kérdés az lesz nála, hogy ez egy hard shooting, és ez egy véget érő sorozata, vagy ő ténylegesen fejlesztette annyit a dobását, mert nála abszolút ez fogja meghatározni azt, hogy ő lehet-e legit szupersztár ebbe a ligába, vagy marad ezen a jó all-star szinten, ahol most van.
Igen, és egyébként neki tényleg nagyon jó kiegészítője Sabonis abból a szempontból, hogy ugye ő nem lesz soha egy elite playmaker. Egyébként jó playmaker, és jobb, mint a mostani assist száma mutatja. Tehát mondom, én elégedett vagyok azzal, hogy idén osztogat, de azért az tök jó, hogy itt Sabonis az első számú irányító, és gyakorlatilag Foxnak tényleg elsősorban a pontszerzésre és a védekezésre kell fókuszálnia. Ugyanakkor mégis ez az az indok, vagy ok, amiért én nem gyanús, hogy nem fogom soha top 5-be rakni MVP szavazásokon, akármilyen jó idénye van. Na jó, ezt csak úgy kiegészítésképpen mondtam, viszont akkor menjünk át valaki olyanra, aki szintén egy egy hot topic, és már emlegettük. Kicsit másszunk már bele a Tyrese Halliburton jelenségbe, mert hogy az ő playmakingje az meg másik világban jár jelen pillanatban, mint az egész NBA, és bár volt egy gyengébb meccse az egyébként mostanában mindenkit lebontó Magickel szemben, de őszintén szólva összességében azt látom, hogy Tyrese Halliburton az ilyen támadó gépezetek új korszakát hozhatja el, tehát nyilván ezért hasonlítottuk Nashhez, meg akár Chris Paulhoz, hogy így jött egy valaki, aki ezeket a prime irányítókat az NBA irányítós korszakába, hogy így fogalmazzak, ezeket így meg tudja idézni, de a modern futós játékkal, tehát úgymond a sokkal magasabb pace mellett, és ennek ilyen eredménye van.
Egyből kimondta a lényeget, a pace, ugye Halliburton az egyik legjobb abban, hogy fut a pályán, mint a nyúl, és idén kifejezetten a Pacers nem csak saját magához képest növelte a tempót, de mindenki máshoz képest is. Több mint fél másodperccel hamarabb indítják el például a labdát bekapott kosár után, mint a második leggyorsabb csapat ebből a szempontból, ami egy hihetetlen nagy különbség. Tehát fél másodperc nem hangozhat így soknak, de amikor arról beszélsz, hogy a második leggyorsabbnál fél másodperccel gyorsabb elindítod a labdát kapott kosár után, akkor azt ott már valami elkezd derengeni, hogy itt egy nagyon komoly, tudatos dologról van szó, és nem pedig egy ilyen érzésre összerakott valami.
Amit nyilván szerintem, érdeket... bocs, csak te, mint Mavs drukker, soha büdös életben nem tudtál volna képzelni egy Carlisle csapatról. Ezt csak tegyük hozzá.
Nem nagyon, igen. Így van. És részben, hogy ennyire hatékony tud lenni például a passzjátékában, mert ugye Halliburtonnél azt gondolom, bár egy elképesztően jó shooter, de ami őt különlegesé teszi, illetve a csomagból is, ami inkább teszi különlegesé, az egyetemen a passzjátéka. És itt segít nagyon, hogy leigazolták Bruce Brandt, hogy de még akár egy Obi Toppint is, aki ugye Knicksnél egy ilyen stopptáblás rendszerben volt gyakorlatilag, tehát Tibbs elé kirakta a pályára a stopptáblát, körbe kellett nézned, meg kellett nézned, hogy oké, Tibbs azt mondja, hogy mehet el a forgalom, és akkor mehetél tovább. Így gyakorlatilag megkapja ezt a szabadságot is, ahogy mondta, nagyon jól mondtad. Tök meglepő módon, mert egyébként ebből a szempontból a Carlisle igenis hasonlított Tibbshez a vaskalaposságát tekintve, és azt, hogy mit tartottak, miről képzelték el azt, hogy jó offense lehet. De nyilván hozzáteszem, Carlisle-nál ebbe az is benne volt sokáig, hogy ott volt egy Dirk Nowitzki, akire egy teljes félpályás rendszert fel tudtál húzni, és nem egy fiatalos, rohanós csapat volt a Mavericks. Ezt a Pacers, tényleg ennél a Pacersnél fogni a gyeplőt ezeknél a fiatal lovaknál, az nagy hülyeség lenne. Külön ki szeretnék térni a két Philadelphia elleni meccsre, mert az ott azt hiszem back-to-back volt, vagy valószínűleg back-to-back volt, mert olyan nem nagyon van, hogy három napon belül úgy játszol, hogy közben még beékelődik valami, szóval szerintem back-to-back volt. És mind a kettő azt hiszem Philadelphiában volt, ugye ilyenek is vannak most már az új NBA-ben, ahol egy olyan védelmet kapott szét, gyakorlatilag mind a két meccsen, az elsőt elveszítették, mert bekaptak nem tudom 138 pontot, de a másodikat még meg tudták nyerni azzal, hogy rengeteg pontot dobtak. És egy olyan védelmet kapott ő szét szó szerint, amely addig a pontig, két Pacers elleni összecsapásig a liga ötödik legjobb védekezése volt, és nem lehet azt mondani, hogy ez egy nem felkészült csapat volt, és szerintem azt sem lehetett mondani a Philly-ről, meg nem is lehet most mondani, hogy védekezésük az egy ilyen esetleg a normálnál gyorsabb kezdést produkálta a szezonban. Nem, a Philly az egy jó védőcsapat lesz egész évben, valószínűleg top 10-es, és a két meccsen 58 pontot és 32 asszisztot osztott ki. Nem akarok hülyeséget mondani, de talán turnover nélkül, vagy talán az egyik meccsen biztos, hogy úgy, az egyik meccset tutira úgy hoztál, hogy nem volt labdaeladása. Egyébként is agresszívebb, összeraktak neki egy egész jó csomagot, és félpályára is megvannak azok a játékhívások. Most már 16,3 mezőny kísérletet vállal el, a triplája felment 7,8-ra, a 63%-os effektív mezőny százaléka, ami ugye a tempókat, bármilyen féle dobást illeti, az 63% lett. Ha ezeket megnéznéd külön, ezek gyakorlatilag Steph Curry féle mérőszámok, és a liga egyik legizgalmasabb fiatal játékosát látjuk, aki tényleg egy kicsit egy Nash hibrid, vagy talán egy Nash és Curry hibrid, és ezzel nem azt mondom feltétlenül, hogy olyan jó lesz, mint bármelyik külön-külön, azt meg pláne nem mondom, hogy valami szuper verziója lesz a kettő ötvözetének, mert ha ez így lesz, akkor,
hát akkor
ha már emlegettük Sipos Gábor barátunkat, akkor még akkor se fog szerintem nyugodtan aludni, hogyha nem tudom, döntőbe jut a Kings, de ott nem nyernek. Most mondtam valami nagyon durvát. Nyilván, hogyha megnyernék a bajnokságot, akkor úgy fogalmazok és átfogalmazom, hogy azt akkor tudna ebben az esetben nyugodtan aludni, ha a Kings megnyeri a bajnokságot.
Igen, Halliburton Hamilton azt hiszem, hogy azt a tesztet kell most majd kiállja, mert alapból, hogy ezt fenntartsa, ami most van, az már óriási szó lenne egész szezonra, de azt a tesztet kell majd kiállja, amit az összes ilyen epilepsziát okozó csapatnak a playoffban, hogy az, hogy rohansz, és ebből vagy igazán eredményes, az a playoffban általában nem működik. De az tényleg tök jó volt, hogy megemlítetted, hogy abszolút félpályán is működnek, mert félpályán is a gyorsaságuk számít, tehát hogy maga a félpályás offenzük is elképesztően gyors, tehát az a durva, hogyha nézel Indiana Pacers meccseket, akkor azt fogod észrevenni, hogy elképesztően ritka az, hogy a 24-es dudaszóra kelljen eldobniuk, tehát akkor is, amikor félpályán támadnak, Halliburton nagyon gyorsan alakít ki egy pick and roll-lal, vagy esetleg egy set play-jel, amit ugye említettél, egy Carl Lifeway set play-jel, nagyon gyorsan alakít ki helyzetet, ő egyszerűen meglátja az első jó paszt, és ez kiméletlenül megcsinálja. Ha a sarokban van, ha egy kát, a katokat félelmetesen passzolja meg, tehát az Joker szinte, hogy ő a katokat megpasszolja, pedig ez kifejezetten az irányító centerek, meg a statikus irányítóknak a sajátja, a katok megpasszolása. Nyilván Halliburton magas ahhoz képest, hogy irányító, de nem hétláb magas. És ugye például ebben is egészen félelmetes. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit a Clippersről, mert mégiscsak velük kéne talán zárnunk ezt az adást.
Beszéljünk, igen, hogy mélyponttal zárjuk, bár most ugye elkezdtek kilábalni talán ebből a mélypontból, bár a Rockets győzelem a szép volt, a Spurs győzelmet nem megbántva Kóti Ádám barátunkat, azt nem feltétlenül helyezem most így magas.
Aki szembe jön a Spursnek, az gyakorlatilag dob 130 pontot, és 20 ponttal nyer is. Nagyjából az elmúlt, nem is tudom, már 8 meccsen ez a minta. De mit gondolsz arról, hogy összeállhat ez a dolog, ugye egészen elképesztő, és tovább kell dicsérnem Russell Westbrookot, tehát ugye ő volt az, aki mondta, hogy
és
rakjatok
tovább
már
kell
a padra.
Szídnunk Tyron Lue-t ezzel
párhuzamosan. Igen, de hogy azért az milyen durva, hogy mi itt podcastelgetünk Magyarországról, a Harden csere pillanatában megmondtuk, hogy Westbrookot a padra kell rakni. Nem azért, mert olyan rohadt okosak vagyunk, hanem mert ez gyakorlatilag mindenkinek magától értetődő volt, és te még azt is megjósoltad, hogy jó pár meccset meg fognak nézni, hogy hát, ha ezt nem kell meghúzni, és amikor Westbrook mondja, hogy gyerekek, rakjatok a padra, és mondom, tehát Westbrookot tényleg csak dicsérni tudom, az ő hozzáállása, mentalitása, mondjuk egy késői Carmelo Anthony-hez képest, tehát ezzel összehasonlítva, hogy milyen iszonyatos különbség van, hogy Westbrook valahol tényleg egy ilyen csupaszív csapatember, ez az, amit soha nem lehetett tőle elvenni, de úgy látszik, hogy a saját sztár státuszához képest is az, mert hogy ő látta ezeket a problémákat, és beszéljünk ezekről a problémákról, tehát voltak külön elemzések egyébként YouTube-on, és még több helyen arról, hogy bejött Harden, és még ugye nem kezdtek el Hardenbolt játszani, hanem megpróbálták ezzel mindenkinek jut labda, aztán egyegyezgetnek, de hogy Harden miért nem működött, és az egyik az volt, hogy Harden olyan természetű játékos, hogyha üresen vagy a sarokban, azonnal megpasszolja. Ugye az NBA egyik legjobb passzolójáról beszélünk, ezt így a Harden utálók olyan szinten felejtik el megemlíteni, hogy az valami kriminális. Mindig azt mondják, hogy milyen önző játékos, az önző játékos 11 asszisztot átlagolt tavaly, szóval gratulálok ehhez a helyzetfelismeréshez, de hogy értem egyébként közben, hogy miért gondolják önzőnek, mert a saját rendszerét akarja rá erőltetni a csapatra, most már ezért
igen, meg a usage rate miatt, tehát Lukánál is vannak ilyen hangok, tehát mindig ám utálom az összehasonlítást, de ebből a szempontból azért van egy hasonlóság, hogy igen, ők labdaigényes játékosok, de hát ez is olyan, hogy labdaigényes basszus, hát miért ne akarnád odaadni a kezükbe a labdát? Nyilván most már Hardennel kapcsolatban azért fel lehet tenni azt a kérdést, hogy akarod-e, de Hardennel kapcsolatban sem lehet feltenni még a kérdést ebben a rendszerben így, ha már cseréltél érte, és ha már tudod, hogy játszatni kell, és valamit kell vele csinálni, akkor nyilván akkor már persze odaadod a kezébe a labdát, mert ez a legnagyobb esélyed arra, hogy valamit csinálj ebbe a szezonba.
Így van, és amit akartam mondani, hogy ezek az elemzések mutatták, hogy hát általában Westbrook állt üresen a sarokban, és dobálta a téglákat. Szóval én azt gondolom, hogy Russell Westbrooknak is feltűnt mindez, hogy ő itt most off the ball játszik, ami nem feltétlenül a legnagyobb erőssége. Na most Westbrook a padra könyörgi magát, érted? És valóban jobban néz ki. Valóban jobban néz ki a Clippers. Itt gyakorlatilag azt kell majd megcsinálni a Lue-nak, hogy minden egyes olyan perc, amit együtt töltenek, oda hibrid megoldások kellenek, például Westbrook centerbe, vagy nem tudom, és minimalizálni ezeket a perceket, és mondjuk Harden játszik 30, nem tudom, 4-et, az összes maradék percben Westbrook fent legyen, és akkor kapjanak még egy 10-et maximum közösen, és ezzel fogod gyakorlatilag maximalizálni a saját nyerési esélyedet. Na most, hogy néz ez ki? Hát úgy néz ez ki, hogy nyilván Paul George-nak szépen le fognak menni a statisztikái, Kawhi-nak már nincs hova, tehát hogy azért Kawhi Leonard hát elég problémásan kezdett magához képest, de azért itt nyilván mind a három kvázi sztár, hogyha Hardent azért még soroljuk szerintem ide, hiszen tavaly még All-Star teljesítmény nyújtott, tudja azt, hogy most az ő statisztikáig egy kicsit vissza fognak süllyedni. Tehát azért nem lehet azt megcsinálni, hogy három ilyen játékos három MVP szezont hozzon. De azért most, hogy elkezdődött a tényleges Hardenból, nagyon kíváncsi leszek az eredményre, és szerintem mostantól lesz érdemes megítélni a Clippers-t. Mert ennek a Clippersnek ebben a konstellációban, ahogy te is mondtad, ez a lényege, és ez az, ahogy ők tudnak játszani, és tudnak esetleg jól játszani támadásban, mert ez az első 4-5 meccs, ahol adogatták körbe a labdát, hogy most te jössz, most te jössz, most te jössz, ez valami egészen tragikusan nézett ki. És hát nem csodálkozunk, már csak azon sem, hogy nyilván Russell Westbrookról az ellenfelek lesegítettek, tehát Russell Westbrook átsorgott a sarokban. És ennyi történt, és még a legrosszabb az egészben az, hogy egy ilyen álló rendszerben a katok sem annyira működnek, tehát az, hogy mondjuk beadott Kawhinak és dobjon egy középtávolit, akkor hiába, hogy a túlsó sarokból jön be Westbrook, azért ezekből Kawhi nem mindig fogja se meglátni, se megpasszolni a katokat. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon kíváncsi leszek, hogyha tényleg elkezd mozogni a labda, legalább Harden szinten, ami még mindig nem a legnagyobb csapatjáték a világon, de legalább valamilyen csapatjáték az ISO-hoz képest, akkor azért mennyivel jobban tud majd beilleszkedni akár Westbrook, illetve hogy hogyan működik majd George és Kawhi.
Amikor megérkezett Harden, akkor ugye hirtelen lett egy sokkal nagyobb Westbrook probléma, ami addig nem volt feltétlenül annyira nagy probléma, mert egyébként Westbrook nem kezdte olyan nagyon rosszul a szezont, ugye 57,2%-os true shooting százalékkal. Viszont amikor Harden megérkezett onnantól kezdve, mivel hogy ugye ez volt az elején még a rendszer, ahogy mondtad, Westbrook onnan off-ból játszott, és kis túlzással onnantól kezdve nyilván 4-en az öt ellen támadtak. De egyébként miután ő megjött, tehát Harden, Leonard előtte 23 pontot átlagolt, az utána a jövő első 4 meccsen 18,8-at, Paul George előtte 28,8 pontot átlagolt, plusz 87 volt, ugye Kawhi plusz 80 volt előtte, és Paul George a 28,8 után átlagolt 17 pontot az első 4 Harden meccsen, mínusz 26 volt a pályán, Kawhi mínusz 35 volt a pályán, Westbrook mínusz 28 volt a pályán, és gyakorlatilag annyi sebből vérzett ez a rendszer, hogy egyáltalán nem működött. Egyébként Zubáccal is ugyanez volt, tehát a vele összerakott line-up-ok, ő mindig a közös többszörös volt abban a szempontból, hogy nagyon jó plusz-minusz számai voltak. Még akkor is, hogyha ő ott volt, mínusz 19 és feles net ratinget hoztak, amivel gyakorlatilag a liga legrosszabb csapata lettek volna. Hozzáteszem, hogy bár most nyertek kettőt, és nyilvánvalóan sokkal jobban működik ez, hogy Westbrook ment vissza padra. Harden azért már most ebben a két meccsben is bebizonyította, hogy azért nagyon hullámzó lesz, még így is, hogyha Harden Bolt játszhat. Az első meccsen zseniális volt a Rakic ellen, és azt konkrétan nekik összeleten nyerték meg. Az egy low scoring meccs volt ráadásul, ahol a támadójáték még mindig nem volt az igazi. Aztán jött a Spurs, ahol hát kis túlzással minden mindegy volt, hogy hogyan játszik Harden, és egyébként borzasztóan játszott ő egyénileg, legalábbis ami a dobást illeti. 2/14 volt talán a mezőnyben, vagy 2/12 valami ilyesmi. Szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy most a jobb ellenfelek ellen majd hogyan fog működni Hardenból és ez a Harden rendszer, mert most már nem nagyon lesz C-opció, tehát tudtuk, hogy az A-opció az egy baromság, és azért is mondtam, hogy Lut tényleg le kell szídnunk visszamenőleg is, mert egyszerűen nem létezik basszus, hogy egy bajnok edző vagy, akit a ligában az egyik legjobb ilyen X and O edzőnek tartanak, egyik legjobb stratégiának. És nyilván, tehát most tudjuk, és azt hiszem, én mondtam is konkrétan, hogy Lou tudja, hogy nem működik ez, de basszus, hogy ennyire ne legyen akkor, nem tudom, tekintélyed. Ami ráadásul azért is fura, mert az is van neki, tehát nem tudom, láttatok azt a videót.
Imádják a játékosok,
és az volt a játék lényeg, hogyha két büntetőt bedob, akkor még futnia kell egy kört a csapatnak, és akkor próbálták zavarni, és tök buli hangulat volt az egész, és utána a George konkrétan bedobta mind a két büntetőt egyébként, az egyiket mákkal így bepattogott, és George röhögve ment utána futni örömmel. Tehát, hogy imádják tényleg a játékosok, mi az anyádért nem tudod azt mondani az egyértelműt, amit tudsz szakmailag, és amit kivitelezhetsz emberi szempontok alapján, és mert imádnak, és van tekintélye. Tehát nem értem, hogy mi a faszra vársz 5 meccsig, vagy 4 meccsig. Tehát az első naptól kezdve ezt így kellett volna csinálni, és nyilván tudta is, hogy így kell csinálni, csak valószínűleg túlságosan tisztelte Russellt, valószínűleg Westit, és csak ezzel tudom magyarázni, de tényleg Westbrook előtt meg le a kalappal, ahogy mondtad Gábor, hogy ő ezt meghúzta, mert lehet, hogy még 4-5 meccsen keresztül ezt láttuk volna.
Ez egy teljesen jogos veszély. Én itt talán még annyit fűznék az egész történethez hozzá, hogy teljesen igazad van, a most következő meccseken kell majd nagyon megnézni, hogy működik ez a csapat, de egy biztos, hogy itt az út az, hogy ez a csapat át kell alakuljon egy ilyen jó védekező, szarul támadó csapatból, egy minimum közepesen védekező, és jól támadó csapattá. Tehát, hogyha itt megpróbálod, azt hiszem így fogalmaztak Zach Lowe is, Nate Duncanék is, hogy ennek a csapatnak talán nem is az lesz a lényege, hogy az egész az több legyen, mint a részek összessége, mert ezt nem lehet ilyen játékosokkal megcsinálni, de hogy legalább a részek összességét elérd. Ahhoz viszont ennek a csapatnak jó támadó csapattá kell válnia, mert hogyha külön megnézed a Harden offense-t, akkor az még tavaly is egy jó támadás volt. Hogyha külön megnézed, amikor George és Kawhi is pályán vannak, az mindig egy jó támadás volt. Tehát magyarán, hogyha itt legalább a részek összességét eléred, és nem is mutat ezen túl a csapat, akkor is ennek egy jó támadó csapatnak kell valahogy lennie. Úgyhogy ez lesz a nagy kihívás, és ezt érdemes monitorozni a következő időszakban, és azt gondolom, hogy mire megítélhetjük ezt az egész kísérletet, addigra legalább február lesz. Csak azért, hogy mikor térjünk vissza rá, szerintem ekkor. Tényleg az adás lezárásaként még Dominate-on, vagy inkább Dominate Off jöhetne szóba, mert hogy van egy statisztikám, Zoli. Lehet, hogy nem pontos.
Nekem is van, lehet, hogy ugyanazt hoztuk.
Azt sajnálnám. Ez 3 nappal ezelőtti. Talált ki, hogy ki az a 3 játékos a ligában, akinek per 36-ra 1 tonnál kevesebb a büntető kísérlet száma, és kezd. Sőt, azt hiszem, hogy van egy ilyen ízés, hogy legalább 30 percet átlagol, és X meccsen. Tehát, hogy jó sokat játszott, akkor most így fogalmazok. Adok segítséget, mert ez így rohadt nehéz az egész ligából válogatni. Próbáljuk meg elképzelni először azt, hogy milyen posztos játékosok lehetnek azok, akik egyáltalán nem dobnak büntetőt. Ugye nyilván nem a magas posztosok, és nyilván nem az irányítók, tehát wingeket kell keresned. Sokat játszó wing, aki nem hát dob büntetőt.
Free and D játékosok, akik abszolút nem törnek be egyáltalán.
Így van. Annyi segítség, hogy van 2 csapattárs ebben a 3-ban. Gondolj olyan csapatra, ahol rohadt sok free and wing van. Az egyik egy volt Mavs játékos.
Nagyon sok wing van a Sixers-be például.
De nem.
Nem.
Mondom, volt Mavs játékos az egyikük. Innen fogod tudni.
Knicks?
Nem. Nem az egyik wing.
Jó, meg lesz, akkor igen. A Nets.
Igen, na és ott egy csapattárs is. Tehát akkor ki ez a 2 játékos?
Hát például Dodo jó
így
lehet.
Van, ő az egyik.
Mert ugye ő gyakorlatilag alig, nem tudom, O'Neal a második ki?
Így van. És a 3. játékost pedig, szintén egy wing, az nagyon nehéz, Chicagóban kell egyébként keresni, Torrey Craig. De szóval teljesen ugyanaz a típusú játékos.
Igen.
Na, mindenki más, aki, mit tudom én, 30 percet vagy 28 percet átlagol és játszott is elég meccset, az több büntető kísérlettel rendelkezik per 36-ra, mint Ayton a ligában.
Beszeres. Hát én is egyébként free throw rate-et hoztam, de az első, és az első 12 meccse szóló stat, amit találtam, de ugye ez a pont 0.55-ös ugye free throw attempt rate statisztika, ez gyakorlatilag a valaha volt második legalacsonyabb tripla átlag lenne olyan center és olyan kezdő számára, aki legalább 28 percet játszott, és az első helyen az az Al Horford van 0.44 FTA-val, aki ugye tavalyi szezonban gyakorlatilag 100%-ban free and D centert játszott, tehát egyáltalán nem volt bent szinte a festékben. Nyilván ez nem teljesen igaz, de mondjuk keveset. Ezt hasonlítsuk össze azzal az Ayton büntető százalékkal, aki ha nem is a festékben él azért, de mondjuk ilyen megosztott otthona van a festék és a festék környéke. Tehát mondjuk a festék az neki azért egy nyaralóház, ahol azért elég sok időt eltölt.
Gyakorlatilag csak elzárásokat osztogatni jön ki a kapu elé.
Így van. És egy atletikus csávóról beszélünk, akinek tényleg olyan teste van, amit David Robinsonhoz hasonlítottak a draft környékén, és basszus, és nem. Rengeteg olyan videó elemzés van róla, ahol konkrétan látod azt, hogy kerüli a kontaktot a csávó. Tehát ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, és én ugye eléggé védtem őt, és nagyon akartam a Mavericksbe egészen, mondhatom, hogy az idei szezon elejéig, és most fordult át bennem az, hogy ő valószínűleg egy menthetetlen papírkutya, és én azt gondoltam, hogy mondjuk, ha más nem, akkor tényleg egy jó közeg, egy jó irányító, jó playmakerek mellett, hozzáteszem, ami azért valami azért megvolt már a Sunsba is, tehát lehet, hogy ezért se kellett volna. Feltétlenül arra gondolom, hogy így csoda lehet. De hogy ilyen játékosok mellett arra gondoltam, hogy legalább ilyen, vannak ezek a nagyon kemény kartonpapírok, tudod, hogy még mindig papírkutya lesz, de már ebből a vastagabb karton típusból, de lehet, hogy az is lehetetlen neki, és szerintem ez a játékos, és hogyha 24-25 évesen ez, akkor nem tudom, hogy miben bízik az, mert én most már nem vagyok köztük, aki abban bízik, hogy 27-28 éves korára ő egy legalább annyira domináns center lehet, amire egyébként a tehetsége és a fizikuma predesztinálna, ami szerintem egy all-star szint lenne, tehát egy ilyen 20-10-es játékos, ha nem 10 büntetővel, akkor 5-6-tal, de basszus, az se fog jönni, mert egyszerűen ez egy nem is kosárikú, hanem sajnos mentalitásbeli probléma, és ez nem tudom, hogy valahol fog-e változni.
Igen, szóval ez amikor mondják, hogy nincs meg benned a dog, amit talán nem kutyának lehetne fordítani magyarul, hanem azt mondhatjuk, igen, hogy nincs meg benne a dög. Most majd.
Igen, az jó.
És tényleg ez az érdekes, hogy Aytonnak meg megvan a motorja, tehát teljesen fordított mondjuk egy Julius Randall-el, akiben rohadtul megvan a dög, de a motorja az ugye akadozik, tehát hogy Randall is egy fantasztikusan sokat dolgozó játékos, aki nagyon jól edz, és rengeteget fejleszti a saját játékát, mindent megcsinál, csak a pályán ez a motor, és úgy tűnik, hogy ez a dög, ez még többet tud érni. Ez még többet tud érni, és tudod, mi a lehetetlen Aytonban az, hogy egy ilyen jól lepattanózó játékos, hogy még lepattanózás közben is faltolnak, amikor visszateszed, tehát, hogy azt szinte, nem tudom, ő elkerüli, vagy minden egyes lepattanó után kifordul. De komolyan, tehát, hogy egészen döbbenetes, tehát ez már ilyen elképzelhetetlen szám, ami vele és a büntetőivel történik. Hát én nagyjából ennyivel készültem a mai adásra. Zoli, van-e még bármi, amiről esetleg beszélnél, vagy megemlítenéd?
Hát beszélhetnénk sok mindenről, de akkor tovább tartana ez, szerintem ez jó lezárás volt a mélypont. Aytonnal hagytuk abba, és tényleg volt a Clippers után talán egy még mélyebb pont, ami ő volt. Várom a következő hetek adásait, és igen, beszéljünk egy kicsit a videóról, ugye most van egy ilyen side project nekem, Gábor volt már annyi intelligenciában, hogy nem vállalt el a... Melyik lett volna? A harmadik könyvfordításunk lett volna együtt, vagy második?
Második lett volna együtt, igen.
De neked volt még egy mellette, nem volt? Ugye ez lett volna neked össze-vissza a második.
Nekem össze-vissza a második, igen.
Igen, szóval neki volt annyi, hogy nem vállalt el. Nyilván viccelek egyébként, nagyon jó dolog ez, könyvet fordítani, és én nagyon-nagyon élvezem, csak hát nyilván időigényes, mert az ember igyekszik a szívét, lelkét belerakni. Ha véletlenül hallja valaki, ugye november 30-a határidőnk, és megleszünk a határidőre, tehát ez tök jó, célegyenes vagyunk, de hogy a videónk az kicsit csúszott emiatt, és most egy ilyen érdekes dolog lesz, hogy azt beszéltük Gáborral, hogy bele kellene nyúlni a sorrendbe, mert ugye ez nyilván akkor lett volna ideális, ez egy szezon előtti sorrend lett volna. Valószínűleg nem fogunk bele nyúlni, de majd kíváncsi vagyok a véleményetekre is, hogy szerintetek igazítsuk egy kicsit most ezt a sorrendet a mai állapotokhoz?
Ugye a top 50-es játékosok.
Lista, igen, mert ha talán azért lenne az jobb, mert nyilván akkor napra készebb lenne. Tehát ha ez a szezon előtt kiment volna, az tök jó lett volna, de nyilván például Maxi, csak egy példát mondjak, sokkal alacsonyabb helyen van még a scriptben, mint ahol most lenne, szóval ez ilyen érdekes kérdés, de nyilván, ha ezt így is csináljuk, akkor ezt természetesen hozzá fogjuk tenni, tehát ez nyilvánvalóan a mai állapotot fogja akkor tükrözni, és akkor természetesen például LeBron is ezzel a kezdéssel valószínűleg kicsit feljebb kerül majd. Mindez egy ilyen érdekesség, ettől függetlenül ugye nagyon sok munkaórát beleraktunk, és ki fogjuk rakni ezt a videót hamarosan. Most pontosan mikor azt most nem tudjuk még, de tényleg pár héten belül, ugye most ez a könyvfordítás kicsit így csúszott ebbe a dologba, de dolgozunk rajta, és a tírekről is beszélgetünk majd még. Már ugye Patreon oldalunkon posztoltam erről egy ilyen kérdést, felvetést, ötletekkel, és nagyon pozitívan reagáltatok, amit azóta is úgy talán most köszönök meg ugye így adáson belül először. Szóval lesz mindenképp ez a dolog is, annyi, hogy egy picit csúszik, de valószínű, hogy igazából mondhatom, hogy biztos, hogy bevezetésre fognak ezek kerülni, csak a mikorra mondjuk azt most, hogy a közeljövőben a videóra is, meg a tírekre is, és amit ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy fontos, hogy az alsó tír az nem fog változni, tehát ezt nem fogjuk semmiképpen sem megemelni, tehát lesz egy ilyen minimum, ami most is van gyakorlatilag, úgyhogy ez fontos, és örülök, hogy itt lehettem, én nagyon-nagyon élveztem a mai adást. Várom a következőeket is, ugye most már van pár továbbjutónk az in-season tournamentben, nem hiszem, hogy arról így az első évben még külön adást fogunk, majd maximum az egyenes kieséses.
Aha, megemlítgetjük, igen.
Ott majd arról esetleg, igen. Mert azt érdekes lesz megnézni, például amikor már megvan a Final Four, a legjobb 4, hogy ott mennyire veszik komolyan a csapatok, mert azt szerintem már lehet, hogy egy ilyen playoff-hoz közeli intenzitás lesz majd.
Igen, egyértelmű, hogy eddig is nem spórolták szét, tehát nem azt akarom mondani, hogy playoff hangulat volt, de nem spórolták. sorolták szét, és akkor viszont már nagyon közel kerülnek ahhoz a plusz fél meccshez, most ahhoz képest mondom, hogy ugye az plusz egy meccse döntő, és aki ott nyer, az jobban fog állni, tehát hogy ott már lesz egy nagyon nagy tétje a dolgoknak.
Igen, meg a utolsó gondolat tényleg a maihoz is ez, hogy a pénz azért pénz, és hogy valaki írta, hogy hát ugye ez nem akkora pénz, mennyit kapnak, azt mondom, fejenként egy millát.
Egy ugye, millát, ugye? Igen, azért. Az...
Igen, tehát az, gyerekek, ne szórakozzunk, tehát az egy milla, az nekik is rengeteg pénz. Tehát ők ilyenkor úgy számolnak, hogy tehát ugye tudjátok, hogy beszéltünk egy erről, hogy mennyit költenek az NBA játékosok, hogy a fenében ne lenne nekik egy milla hatalmas pénz. Abszolút.
Persze. És bocsi, arról lesz... is beszéltünk, hogy adó után mennyit kapnak, hogy kb. A felét így kapják van. Meg. Tehát,
igen, szóval ott már biztos, hogy meg lesz a motiváció, és ezt meg akarják nyerni. Igen, a pénz miatt is.
Persze.
Örülök, hogy itt lett.
Köszi Zoli, hogy itt voltál.
Ha már én nem kapok $1 millió, de hát függetlenül nagyon örülök.
Mi pedig hamarosan jövünk, pánik gombot nyomogatunk, az első rukivacs is érkezik, és ráadásul egészen hamar, tehát én azt gondolom, hogy most itt a következő 6-7 napban akár 3 adás is jön majd, úgyhogy tartsatok velünk, és ahogy Zoli is említette, még mindig havi $1-tól tudjátok támogatni a munkásságunkat, és ez nem is változik majd patreon.com/keleten-nyugaton, és nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan így tesztek. A legjobbakat kívánjuk addig is, jövünk, tehát tartsatok velünk, minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.